Lukács evangéliuma a 11. és 18. részéből olvasunk föl részleteket. Először Lukács 11. 5. verstől a 10. versig, utána pedig a Lukács 18. 1-től 14. verségig olvassuk. Kérem, aki teheti, állva hallgassa meg Isten igéjét, vagy olvassuk együtt. Azután így szólt hozzájuk már, mint az Úr Jézus: ki az közületek, akinek van egy barátja, és elmegy hozzá éjfékol, és ezt mondja neki: barátom, adj nekem kölcsön 3 kenyeret, mert útról érkezett egy barátom, és nincs mit elébe tegyek. És az így válaszolna belülről: ne zaklass engem, az ajtó már be van zárva, és velem együtt gyermekeim is ágyban vannak, nem kelhetek fel, hogy adjak neked. Mondom nektek, ha nem is kelne fel, és nem is adna neki, azért, mert barátja, tolakodása miatt fel fog kelni, és megadja neki, amire szüksége van. Én is azt mondom nektek: kérjetek, és adatik. Keressetek, és találtok. Zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak megnyittatik. 18. rész 1-től 14-ig. Arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozni kell, és nem szabad belefáradniuk. Ezt mondta: az egyik városban volt egy bíró, aki az Istent nem félte, az embereket pedig nem becsülte. Élt abban a városban egy özvegyasszony is, aki gyakran elment hozzá, és azt kérte tőle: szolgáltas nekem igazságot ellenfelemmel szemben. Az egy ideig nem volt rá hajlandó, de azután azt mondta magában: ha nem is félem az Istent, és az embereket sem becsülöm, mégis mivel terhemre van ez az özvegyasszony, igazságot szolgáltatok neki, hogy ne járjon ide, és ne zaklasson engem vég nélkül. Azután így szólt az Úr: halljátok, mit mond a hamis bíró? Vajon az Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá, és várakoztatja-e őket? Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamarosan. De amikor eljön az ember fia, vajon talál-e hitet a földön? Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta: két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt, és így imádkozott magában: Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök 2-szer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állva, még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt: Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Imádkozzunk!
Szeretnék kezdeni egy kérdéssel. Nem kell hangosan válaszolni, de jó, ha mindenki próbálna válaszolni. Meg vagy elegedve az ima életeddel? Szerintem, ha kérnünk, hogy ha igen, tegye fel a kezed, van egy olyan gyanúm, hogy nagyon kevés ember mérne föltenni a kezét. Lehetséges, hogy csak azért, mert mit gondolna a többiek, ha én mérnem mondani, hogy igen, de szerintem nagyon sokan azt mondjuk, hogy lehetne jobb. Valamiért nem olyan, mint szeretnék. És amikor olvasunk ezeket a különböző igék a Bibliában az imádságról, néha kialakul egy kis feszültség bennem. Mert az egyik helyen, amikor látom, hogy beszél az imádságról, én azt látom, hogy az egy örömtele dolog, amikor közösség van Istennel, És egy másik ige szakaszban látom, hogy az imádság az egy harc és egy küzdelem. Akkor melyik igaz? Az imádság egy élvezet, vagy egy küzdelem? Vagy más helyen, amikor olvasom az imádságról, vagy amikor olvasom imádságok a Bibliában, én azt látom, hogy vannak nagyon sok, nagyon rövid imádság. Ami azt mondom, hogy az egész tartalma rövidebb, mint egy perc. És a másik, olvasunk olyan, hogy az emberek kitartóan imádkoznak, egy éjszakán át imádkozott Jézust. Akkor mi a minta nekem? Egy éjszakán át kell imádkoznom, vagy csak egy percet? Melyik a helyes példa nekem? Felolvastunk három példázatot ma délelőtt, és először szeretnék nézni ezeket, hogy esetleg ezek adnak nekünk valamennyi útmutatást abban, hogy hogyan kell imádkozni. Az első, amit Gyula felolvasott a Lukács 11. részben, az 5. verstől a 8. versig van a példázat. És itt ebben a helyzetben látjunk azt, hogy az egyik ember úgy tűnik, hogy vendégek jöttek hozzá, és akkor ő átment a szomszédhoz, éjfél tájban, kopogok az ajtón, és kért egy kis segítséget, esetleg tudná egy kulcsot adni, 3 kenyeret. Amikor ő 3 kenyeret kért, akkor azt tudni kell, hogy ez valószínűleg nem az, amit mi megszoktunk, hogy egy kilós kenyér, mert 3 egykilós kenyér az elég sok lenne, hanem ezek a kenyerek egy kicsivel nagyobb, mint egy zsemle. És azért kért 3, mert pont arra szüksége volt. Ő nem volt mohó abban, hogy nagyon sokat kért, ő kért pont annyi, ami kellett arra a helyzetre. Azt is tudni kell, hogy a szomszéd miért reagált, ahogyan reagált. Az első gondolom, milyen kegyelen szomszéd, azt mondja, hogy ne zavarj engem. De azt kell tudni, hogy valószínűleg az a szomszéd egy olyan házban lakott, ami csak egy szoba volt, akkor azt jelenti, hogy ő egy szobában aludt a kisgyerekekkel. Én tudnám képzelni ezt az embert már, másfél órán keresztül próbál küzdködött a kisgyerekekkel, hogy végre alszanak el, és ha ő fölkel, és fölgyújt egy gyertyát, vagy egy lámpát, hogy tud keresni a kenyeret, akkor a gyerekek fognak fölkelni, és akkor még egy órát fog küzdködni velük. Ez nem volt egy könnyű dolog neki, hogy kenyeret adjan a szomszédnak. És akkor azért nemet mondott. Nagyon óvatos kell lennünk a példázatokkal, mert egy példázatnak van egy fölmondani való. Mert ha mi próbáljuk azt mondani, hogy igen, a szomszéd az olyan, mint Isten, akkor Isten nem akar segíteni minket. Ez a példázat nem ad tanítást arról, hogy milyen Isten. Ez a tanítás, ami ebből a példázatból van, az, hogy milyen fontos a kitartás az imádságban. Az, hogyha szükségünk van valamit, akkor kitartjunk abban. Ha ő csak oda ment, és a szomszéd azt mondja, hogy nem, akkor ő nem kapta volna a kenyeret, nem kapta volna azt, amit kért. Szükség volt ebben a helyzetben a kitartásra. És az, hogy kitartott, akkor látjunk, hogy megkapta azt, amit akart. A másik példázatban egy hasonló helyzet. Itt találkozunk egy olyan helyzettel, ahol egy özvegy asszony volt, és ő próbált a bíróságon keresztül szerezni, ami jogosan járt volna neki. Olvasunk itt, megint a bíró az, aki összehasonlítva Istennel, de amikor olvasunk ez a bíró, az első, amit mondva, aki Isten nem félte. Szóval megint óvatos kell lenni, nem szabad mondani azt, hogy Isten olyan, mint ez a bíró. Hanem a gondolat, amit a példázat akar mutatni nekünk, a kitartás és az Isten gondviselése. És az, hogy ez a nő kitartott abban, akkor látjunk, hogy végre a bíró megadta neki, amit járt. És a példázat egy kicsit hasonló, mint amit olvassunk, vagy a Lukács 11, egy kicsit később, vagy a Máté evangélium a 7. részben, amikor a kövek között olvasunk a Máté 7. részben, a 9. verstől, a 11. versig, amikor fultesz azt a kérdést. Ugyan ki az közöttetek, aki ha kenyeret kér a fiat, követ ad neki? Vagy ha halad kér, kígyót ad neki? Ha te gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekéteknek, minivel inkább ad jókat a ti mennyei atyatok azoknak, akik kérik tőle. Az Isten gondviselés. Isten gondoskodik róluk. Az a gondolat, ha mi, és én azt mondom, hogy bennem mondani, hogy mi tudjunk azt, hogy nincs köztünk olyan, aki tökéletes. Ha mi készek vagyunk adni egy gyereknek azt, ami kér, nem csapjunk be őt. Ha ő kenyeret kér, megint az a kisebb, olyan, ami egy kicsit nagyobb, mint egy zsemle. Ha ő ilyesmit kér, mi nem egy követ fogunk adni neki, esetleg az a kör hasonló néz ki, mint az a kis kenyér. Az egy csúnya becsapás lenne, ha mi azt tegyünk az ő kezébe. Nem. Mi, mint szülők, mi azt fogunk adni a gyereknek az, ami kell neki. Az, amire szüksége van. Az igé azt mondja, hogy mennyire inkább az Isten, aki tökéletes, aki teljesen szeret, ha mi kérünk valamit tőle, ő nem fog-e adni azt. Ő nem fog valami mást adni nekünk. Ő fog gondoskodni rólunk azzal, hogy ad az, ami kell. A harmadik példa, amikor volt a két ember, aki ment imádkozni. Az egyik egy fariseus. Ő fölvesz a megfelelő ruha, ő megkeresi a megfelelő helyet, és utána ő kezd hangosan imádkozni Istennek, hogy Isten, milyen jó, hogy én ilyen jó ember vagyok. Milyen jó, hogy én adtam a tízedet. Milyen jó, hogy én nem vagyok olyan, mint ez a vámszedő. Az az ember egy kicsit buszkán próbál mutatni mindenkinek, hogy ő milyen rendes ember. A példázatban azt mondja, hogy ilyenfajta imádság nem kell Istennek. Hanem a másik, aki oda jött, a vámszedő. Mert a vámszedő, ő látta azt, hogy ő nem tehet semmit az ő helyzetéért. Ő látta azt, hogy ő teljesen függ Istentől. És én azt látom, hogy ezt kell tanulnunk, az alázat. Hogy mi nem azért kapunk valamit Istentől, mert mi olyan jók vagyunk. Mert mi olyan kitartó vagyunk az imádságban, mert mi minden vasárnap itt vagyunk az Isten tiszteleten, mert mi ezt csináljuk és azt csináljuk, és akkor Isten tartozik nekünk. A fariseusok egy kicsit ezt gondolták, az, hogy mi ezt és ezt és ezt és ezt csináljuk, akkor kötelező Istennek adni nekünk, amit mi kérünk tőle. A vámszedő, az ő hozzáállás az volt, hogy ő jött, és ő leborult Isten előtt. És ő azt mondta, hogy én nem vagyok méltó. Szükségem van segítségre, segíts engem. Valahogyan mi kapjunk egy olyan nevelést, hogy próbáljatok tanulni független lenni. Próbáljatok megtanulni azt, hogy tudtok mindent megoldani saját magadnak. Legyél erős. És én azt mondom, hogy nem rossz ez, csak óvatos kell lenni, mert ha mi próbáljuk átvinni ezt a lelki térre, akkor beleesünk abba a hibába, hogy mi azt gondoljunk, hogy mi tudunk megoldani minden problémát. Nem látjunk azt, hogy valóban mennyire kell függni Istentől. A vámszedőnek világos volt, hogy korlátozott volt az ő képességei. A fariseus, ő nem volt tiszta ebben, ő még mindig azt gondolt, hogy kap egy választ az imádságra, az ő viselkedésétől függ. Ez a három példázat. Mutatnak azt, hogy fontos, hogy mi kitartó vagyunk az imádságban. Mutatnak azt, hogy Isten fog adni azt, amit mi kérjünk tőle. És mutatnak azt, hogy milyen fontos az alázat az imádságban. És ezt a második és a harmadik csak egy gondolat róla. Az egyik az, hogy Isten ad, amit mi kérünk. Volt valamikor az életedben, amikor kértél Istentől valamit, és nem kaptál azt? És megint kértél, és megint nem kaptál, és megint kértél, és nem kaptál, és akkor azt mondom, hogy minek imádkozom. Én nem értem ezt, mert Isten azt mondja, hogy kér, és kérjetek, és adom. Én kértem, ő nem ad, akkor minek imádkozom? És akkor jön egy olyan hullám a mi életünkben, amikor egy kicsit kimarad az imádság, mert valahogyan van egy kis csalódás bennünk, hogy Isten nem válaszol. Mi a helyzet ilyenkor? Mit kell tennünk? Valóban csak tovább abba hagyjunk az imádságot, és nem imádkozunk? Én azt mondom, hogy nem. Én azt mondom, hogy itt megint kell az egyensúlyt. Isten ad, de szükség van az alázatra is. Isten nem egy automata gép, hogy én nyomom a gombot, és azonnal kijön azt, amit kérem. Szükség van az az alázat, amikor kérek valamit Istentől. Hogy Isten, én ezt kérem, de ha van valami, ami esetleg jobb nekem, akkor én kész vagyok azt is elfogadni. Mutasd azt nekem. Nem azt mondom, hogy Isten, ha nem adsz ezt nekem, akkor én tovább nem fogok veled járni. Az nem az alázat. az álázat azt, hogy Isten kérem. De leginkább kérem azt, hogy formáld az én lelkemet. Leginkább azt kérem, hogy legyen még a te akaratodat, nem az én kívánságom. Ez az egyensúly. Kérem, de van alázat azon a kérésben, nem követelés. A másik pont a vázaton a kitartó imádság. Miért fontos a kitartás az imádságban? Először azt mondom, hogy van különbség a kitartás és az ismétlés között. Vannak olyan emberek, amikor imádkoznak, leülnek, vagy letérdelnek, és tízszer, egymás után ugyanazt kérnek az Úrtól. Egy imádságban visszatérnek, hogy Isten adja ezt, Isten adja ezt, Isten. Amikor Jézus tanította a tanítványokat az imádságról, azt mondja, hogy ne így imádkozzatok. Nem az ismétlés egy imádságban, nem az fog hatni Isten, hanem Isten azt várja, hogy mi kitartunk abban. Ha mi kitartunk valamiben, fontos, hogy látjunk, hogy mi a cél ezzel. A cél nem az, hogy mi próbáljunk meggyőzni Istent. Azért kell imádkozni valaki üdvösségért, mert kell meggyőzni Istent, hogy fontos, hogy ez az ember üdvözöljön. Nem, az nem a cél a kitartó imádságban, nem kell meggyőzni Istent. És nem az a cél a kitartó imádság, hogy esetleg mi azt gondoljuk, hogy mit tudunk megérdemelni az uraldását. Hogy én imádkozom, én hónap is imádkozom, én hónap után, és ha eleget csinálom ezt, akkor Isten fog egy ajándék, vagy jutalmat adni nekem, mert én kitartó voltam az imádságban. Nem így működik a kitartás az imádságban. Én azt látom, hogy a kitartó imádság kifejez két dolog. Az egyik kifejezi azt, hogy én teljesen próbálok függni Istentől. Istentől függöm. A másik, amit kifejez, az én hitem egy mindenható Istenben. Én kitartom az imádságban, mert tudom azt, hogy Isten képes válaszolni azt az imádságot. És kitartom az imádságban, mert tudom azt, hogy én képtelen vagyok megoldani azt a problémát. A Máté 17. részben, amikor találkozunk a tanítványokkal, látjunk azt, hogy volt egy helyzet, amikor ők nem tudtak meggyógyítani valakit. És oda mennek Jézushoz, és kérdeznek, miért nem tudtunk kiűzni, vagy meggyógyítani? Látjátok a kérdést? Nem tettek fel a kérdést, hogy te miért nem gyógyítottál meg, hanem úgy tettek fel, miért nem tudtunk csinálni ezt? A tanítványok próbáltak gyógyítani azt az embert. A saját erőkkel. A kérdés, miért nem tudtunk csinálni ezt? A válasz az, hogy ezek csak imádság. Azt kell látnod, hogy korlátozott a te erődet. Szükség van. Szükséged van rám. Ez egy nagyon nehéz lecke megtanulni. Mert mi mindig akarunk független lenni. És azt kell tanulni, hogy függni kell Istentől. A kitartás. Az, hogy esetleg éveken keresztül imádkozunk valamiért. Újból és újból kifejezünk azzal az imádsággal, hogy én nem tudok változni a körülményeket, én nem tudok változni ezt a másik embert, de Isten tud. És én leborulok előtte, és én várom azt, hogy Isten végzi a munkát ebben a helyzetben, vagy ebben az emberben. Amikor készültem mára, gondolkoztam sokat, hogy mi a helyzet a gyülekezetben. Én sohasem fogok elfelejteni sok évvel ezelőtt Jim Mugg föltette a következő kérdést nekem. Amikor emberek beszélnek erről a gyülekezetről, mit mondanak? Mik azok a meleg névek, amik használnak, amikor beszélnek erről a gyülekezetről? Ez egy barátságos gyülekezet? Ez egy Biblia hű gyülekezet? De ő azt mondta, hogy én, ezek nem a lényeges dolgok, hanem fog kell tenni a kérdést, hogy ez egy imádkozó gyülekezet? Azt tudnak mondani rólunk, hogy ez egy imádkozó gyülekezet? A Jim valahogyan ezzel kifejezte, ha ezt tudnak mondani rólatok, minden rendben lesz, mindenkor. Tovább olvastam az utolsó pár száz évben, amikor voltak ébredések. Mi volt az ébredés mögött? És újból érdekes dolgokat észrevettem, amikor olvastam. Volt egy nagy ébredés a 18. század végén, a 19. század elején. Ez a pont indult a Wesley élete után. És amikor olvastam erről, érdekes volt nekem, az első szik, amit kezdtem olvasni erről, azt mondta, hogy volt egy skót református lelkész Edinburgh-ben, a neve John Erskine. És az valószínűleg nem mond sok mindent az embereknek, de amikor olvastam azt a nevet, én azt mondtam, hogy a fiam most egyetemre jár az Egyesült Államokban, és az egyetem neve Erskine. És utána kezdtem utána nézni, kiderült, hogy az iskola, ahová Mark jár, nem a John Erskine után nevezték, hanem egy másik Erskine, aki szinte skót református lelkész volt. Nem tudtam eleget kutatni, hogy biztos, de szerintem elég nagy a valószínűség, hogy az az ember volt a mondott is, de a lényeg ez, hogy mi a kapcsolat az imádság és a lelki ébredés között. Később New Yorkban volt egy ébredés, és úgy indult, hogy volt egy ember, aki úgy döntött, hogy minden nap az ebéd szünetben ő fog imádkozni. És ő berakott egy reklámot az újságban, hogy ő fog ezt csinálni, és valaki, aki szeretne együtt imádkozni vele, lehet jönni az ő gyülekezetbe, délbe, azon a bizonyos napon. Hat ember összejött az első ima alkalman. És kezdtek imádkozni ébredésért. Következő héten 14-en voltak, utána 23, utána úgy döntöttek, hogy nem hetente egyszer, hanem naponta. Minden hétköznap. Egy pár hónap után minden ébédszünetben teljesen tele volt az a templom, és átmentek a szomszéd metodista templomba is. Egy rövid idő után az a templom is tele volt. Azt mondták, hogy egy pár hónap alatt az összes gyülekezet New Yorkban nyitottak az ajtók délben, és mindegyik templom tele volt minden nap imádkozó emberekkel. Azt mondok, hogy egy év azután indult az ébredés. És azt mondtak, hogy abban az időben hetente több mint 10,000 ember megtért. Mi történt? Az imádság. Amikor egyetemista voltam, én azt mondom, hogy ott abban az egyetem, ahova jártam, volt egy kis ébredés. Mielőtt én odaérkeztem. És amikor én odaérkeztem, én hallottam, hogy az emberek meséltek, hogy a 60-as évek végén egy páran kezdtek összejönni minden délután vacsora előtt imádkozni. És imádkoztak, hogy legyen ébredés ott, abban az egyetemben. Fönt van a kezemben, egy ember írt arról. Az egyik egyetemen, Clemson Egyetemen, két diák éreztek azt, hogy fontos, hogy imádkoznak minden nap a vacsora idő előtt, hogy legyen ébredés azon az egyetemen. Kezdtek, és az iskola év végén már naponta 200-an összejöttek imádkozni minden nap. Ő azt mondja továbbít, hogy az eredmény az volt, hogy abból a közösségből rengetegen mentek misszióba, lettek lelkészek, és lettek olyan emberek, akik aktívan szolgálnak a gyülekezetben és szerte a világban. Ez egy pár év, mielőtt én érkeztem az egyetemre, indult. Én körülnézem, most itt Kelet-Európában. Egy országra megyek, nyugat fele, Ausztriára van egy ismerősöm, Stephen Olson. Ő ide jött Európába a 70-es évek végén, és a mai napig misionárus. Ott Ausztriában utazik éveken keresztül, ide Magyarországra, Bulgáriába, az utolsó években Vietnámba és Kínába. A Stephen, ő részt vett ebben az első ima csoportban a Clemson Egyetemen. Ha megyek keletre, Romániába, van egy másik fiú, Jerry Wells. A Jerry előttem két-három egyével végezte az egyetemen, a Clemson Egyetemen. Ő most több mint 15 éve szolgál Romániában. Megyek tovább egy országba, Moldovába, Harvey Newton, egy másik munkatársam. A Harvey érdekes, hogy ő előbb járt a Clemson Egyetemre, nem volt keresztény, amikor ő oda járt. Isten később érintette az ő szívét, és ő most, mint nyugdíjas, minden évben tölt legalább 2 hónapot Moldovában szolgálni. Megyek föl Csehországba, aki vezeti a Timoteus Társaság munkát ott abban az országban, Jim Hines és a felesége Cindy, a Jimmel mi együtt növekedtünk föl. Amikor egyetemista voltam a Clemson Egyetemen, a Jim egyik munkakör feladata, ő vezette azokat a délutáni imakörök, vacsora előtt. Egy egyetemből, Csehország, Ausztria, rajtam kívül, itt Magyarországon van még egy lány, aki jelen pillanat, itt szolgál, a Timoteus Társaságnál, előtte volt 2 fiú, egy házaspár és egy fiú, aki itt szolgáltak, a Clemson Egyetemből. Romániában, Moldovában, egy egyetemből. Azért, mert voltak emberek, akik azt mondták, hogy mi fogunk imádkozni, hogy legyen egy ébredés. És mi fogunk imádkozni, hogy innen emberek fognak menni szerte a világba. Hirdetni az evangéliumot. Mi a vágyunk? Az, hogy ez legyen egy jó kis gyülekezet a 13. kerület Budapesten. Vagy az a vágyunk, hogy mi, mint gyülekezet, tudunk érinteni a világot. Az, hogy mi ebből a gyülekezetből tudunk küldeni misszióba embereket más országok. Az, hogy ez történjen, szükség van arra, hogy legyen kitartó imádság. Szükség van arra, hogy az legyen jellemző róluk, hogy azt mondnak róluk, hogy ez egy imádkozó gyülekezet. Egy pár héttel ezelőtt mondtam a Józsinak, hogy Józsi, az ima alkalmán kevesebbet kell beszélni, kevesebbet kell foglalkozni az igével, és többet kell imádkozni. Én tudom, hogy lehetetlen sok embernek idejönni kedeste, részt venni az ima alkalmon. De én azt mondom, hogy esetleg szükség van arra, hogy egy kicsit jobban odaszálljunk magunkat. Valahogyan én azt látom, hogy nem okozott probléma senkinek kérdeste múlt héten utazni és menni egy koncertre. És az a koncert nem volt egy órás koncert, hanem 3-4 órát tartott. És volt olyan, aki már 1-2 óra előtte oda ment, hogy legyen jó helye. Egy koncert. És milyen vagyunk az imádságon, ha esetleg ráérünk, Isten nem fog áldani azt. Szerintem kell egy odaszánás a mi életünkben, hogy igenis ez fontos, hogy legyen az imádság. És esetleg kell egy olyan döntést hozni, ha én nem tudok jönni, kérdésteként 7 és 8 között, akkor én ott, ahol vagyok, fogok felretenni minden mást, és arra az 1 órára fogok imádkozni. Esetleg nem egy helyszínen, de mégis együtt fogunk imádkozni. A gyülekezetért, az ébredésért, az, hogy Isten küldjen el embereket innen a misszióba. Ezen a héten lesznek csoportórák a gyülekezetben. Szeretnék bátorítani a csoportokat. Szálljunk oda egy kicsit több időre az imádságra. Ne legyen az, hogy csak az elején valaki imádkozzon, és csak a végén valaki imádkozzon. Legyen közös imádság. Amikor imádkozunk egymásért, amikor imádkozunk a gyülekezetért, amikor kitartóan imádkozunk az ébredésért. Én meg vagyok győződve arról, hogy Isten akar nagy munkát végezni ebben az országban, ebben a közösségben. Isten kész cselekedni. A kérdés az, hogy mi kész vagyunk alávetni magunkat Isten alá. És kérni, hogy ő adjon ébredést. Imádkozunk. Édes Atyánk, amikor olvasunk az Ószövetségben, látjunk, hogy voltak időpontok, amikor az emberek fölébredtek. Amikor az emberek fordultak hozzád, és valahogyan óta, ahogyan látjuk a történelemben, ez mindig kezdődött, amikor egy páran elköteleztek magukat, és kezdtek imádkozni. És közben, amikor imádkoztak, történt a bűnbánat az életükben, hogy még inkább, még nagyobb alázattal leborultak előtted. Kérjünk, hogy legyen ez a vágy bennünk, hogy mi látjunk azt, hogy korlátozott, amit mi tehetünk, de nincs korlát a te erőddel. Kérünk, zörgessünk az ajtón. Hozd lelki ébredést a mi életünkben, és add ébredést ebben az országban. Ezt kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen.